Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Arról fogunk beszélni a mai műsorban, hogy milyen perspektívákat tartogat számunkra a közeljövő, a középtáv és az igencsak távlati eljövendő, mert hogy nyugdíj ügyekről beszélünk úgy általában, és aktualitását ennek a témának az adja, hogy ugye a második pillérrel kapcsolatos kormányzati akarat pillanatnyilag megbicsaklott. A legújabb információnk az, hogy átdolgozzák, méghozzá nem is árnyalva, hanem eléggé komoly változtatásokat eszközölve. De hát arról fogunk inkább beszélni itt a műsorban, hogy ez az egész történet, a nyugdíjrendszer, a nyugdíjasról való gondoskodás Romániában végül is hogyan jutott ide, és Újvár Ildikóval fogjuk ezt áttárgyalni. Köszönöm, Ildi, hogy itt vagy velünk, és hát te igazándiból munkaügy és nyugdíjügyekben járatos vagy, sőt, mondhatnám azt, leszakosodtál.
Szervusz, köszöntelek, köszöntöm a hallgatókat is, köszönöm a meghívást. Igen, ez egy érdekes téma, most az, hogy mennyire szakosodtam le ebben, hát ugye lévén, hogy én is médiában dolgozom, hát én is ezekre az információkra támaszkodom.
De alapvetően neked van egy diplomád, egy jogi diplomád, azért tegyük hozzá a hallgatók informálása érdekében, hogy sajtósként, de egy ilyen háttérrel érkezel a témához.
Igen, persze, ez hozzásegít abban, hogy egyrészt jobban megértsem, hogy miről van szó, illetve, hogy jobban el tudjak igazodni az információk keresésében, ugye a törvényeknek az értelmezésében, vagy megértésében.
Van-e olyan, most ez csak egy kis kitérő, a képzésetekben, vagy a habitusotokban jogászként, hogy másként látjátok a történetet, hogy strukturáltabban, hogy eleve olyan készségeket fejleszt ki ez a képzés, hogy ha nem azt végzed, akkor nem biztos, hogy ilyen árnyaltan és ilyen összetettségében tudod tekinteni például ezt a kérdéskört.
Valóban ennyi év után tényleg úgy érzem, hogy igen, ez a végzettség, ez a szakma, illetve a szakosodás tényleg hozzásegít abban, hogy másképp lehessen átlátni ezeket a dolgokat, másképp lehessen megérteni. Tehát eleve úgy indulsz el egy adott témában, hogy van egy más háttértudásod, van egy más ismereted hozzá. De én azt hiszem, hogy minden szakmában így van.
Na, de én arra akartam inkább rákérdezni, hogy nem a tárgyi effektív tudás, hogy akkor hány paragrafust ismersz,
pontosan,
hanem hogy hogyan nyúlsz ahhoz a szöveghez,
abszolút,
milyen kontextusban értelmezed.
Abszolút, igen, valóban hozzásegít ez a végzettség ehhez, de azért említettem, hogy szerintem más végzettségeknél is így van. Látom például az újságíró kollégáim esetében is, hogyha valakinek például van egy zenei végzettsége, akkor eleve másképp ért meg, és másképp fog fel, vagy másképp hangolódik rá az olyan témákra.
Van egy partitúránk, elég bonyolult, ha már zenéről beszélünk. A történet az tulajdonképpen nagyon régi, Németország, egy olyan kancellár, aki megszervezte az államot, és annak idején ugye kiderült, hogy 71 év nagyjából, amikor az állami szolgálatból távoztak az emberek, már az államnak kellett gondoskodni róla, akkor indult tulajdonképpen ez a nyugdíjrendszer történelmileg. Most pedig ott tartunk, hogy van 4 darab pillérünk, amiből 2 működik, 2 pedig be tudunk indítani, ha biztos széken, sámlin akarunk ülni idős korunkra. Na most a második pillérrel vagyunk gondban, mert ugye a kormány azt mondta, hogy módosítja az erre vonatkozó rendelkezéseket, vagy törvényt, oly módon, hogy tulajdonképpen, hát ha nagyon leszűkítem, vagy leegyszerűsítem, korlátozza az eddigi felhasználási lehetőségeit ennek az összegnek. Kevesebbet lehet visszavonni egyetlen tételbe, illetve más időintervallumban lehet majd beosztva, úgymond lekérni ezt az összeget. Ez mára már megint változott, tehát egy folyamatról beszélünk, de egyáltalán áll-e az a meglátás vagy kritika, Ildi, hogy ezzel tulajdonképpen magán birtok, illetve vagyon háborítást követel az állam, mert hogy a saját pénzével az ember mégiscsak valahogy szeretne a éppen adott pillanatban meghatározott helyzetnek megfelelően dönteni.
Kicsit visszamennék azért ebben a témában az elejére a történetnek. Sok-sok évvel ezelőtt az elképzelés az volt, hogy évek múlva Romániában nem lesz már fenntartható az állami nyugdíjrendszer. Ugye tudjuk, hogy itt nálunk szociális alapú nyugdíjrendszer működik, tehát a közös gondoskodás érvényesül, hogy így mondjam, vagyis a jelenleg aktív tagjai a társadalomnak, az alkalmazottak befizetik a nyugdíjjárulékot a nyugdíjalapba, tehát az állami társadalombiztosítási nyugdíjalapba, és ebből az alapból fizeti az állam a jelenlegi nyugdíjasoknak a járulékát. Azoknak a nyugdíjasoknak, akik a maguk idejében, ugye, amikor szintén alkalmazottak voltak és dolgoztak, ők ugyanúgy is ők is befizették, és akkor az ők hozzájárulásukból biztosították az akkori nyugdíjasoknak a járandóságát, az eltartását. Ez így megy, én azt mondanám, hogy ez végül is egy jó és egy kényelmes és egy biztonságos rendszer, hiszen államilag felügyelt és államilag garantált, tehát nagyobb a biztonságunk arra vonatkozóan, hogy amikor elérjük ugye a nyugdíjkorhatárt, akkor az államtól nyugdíjban részesülhetünk. Ha csak kizárólag magánnyugdíjalapok működnének, valamely bank vagy kimondottan erre alakult társaság foglalkozna a befektetett pénzünkkel, mert ugye ha a fizetésünkből valamely magán nyugdíjalapba befizetünk egy adott összeget, és még ha szerződéses alapon is tesszük ezt, megtörténhet, hogy
bedől az alap.
Igen, hogy csődbe megy, vagy egyszerűen rosszul gazdálkodnak a befizetett pénzzel, rosszul fektetik be, vagy tudom is én, mások meggazdagodására használják fel. Tehát a lényeg az, hogy megtörténhet, hogy amikor valaki egy ilyen helyzetből, vagy ilyen helyzetbe kerül, és nyugdíjas lesz, akkor nem fog nyugdíjban részesedni, tehát dolgozhat élete végéig.
Tehát arra utaltál, hogy a kötelező nyugdíj alap az tulajdonképpen jóval biztosabb, mint az, amit második, harmadik pillérként értelmezünk, vagy akár negyedikként is.
Igen, valójában, tehát amikor az elején beindultak ezek a második, ezek a pillérek, tehát a második és a harmadik pillér, az államnak az volt az elképzelése, hogy mivel mindig eléggé hiányosnak bizonyult a társadalombiztosítási költségvetés, tehát az állami kassa arra, hogy biztosítani tudja a mindenkit megillető nyugdíjat, és hogy amikor majd az aktív dolgozók elérik a nyugdíjkort, akkor ezt az állami nyugdíjat kiegészíthessék úgynevezett magán nyugdíjjal, abból az összegből, amit befizettek a második vagy a harmadik pillérben.
Na jó, de akkor nekem még van egy kételjem, ne menjünk tovább, mert ez furdalja egy kicsit az oldalamat. Említetted, hogy egy adott pillanatban kifárad ez a rendszer, kifut, nem fenntartható, nem hozza azt, ami egy decens, időskori, mindennapi megélhetésnek az anyagi hátterét biztosítaná. Mi az oka ennek? Demográfiai lehet egyrészt, rossz államgazdálkodás, nem sikerül a TB-ket és a befizetéseket megfelelő ritmusban, hát kieszközölni, most nem azt mondom, hogy rákényszeríteni, de működtetni, vagy a kettő együtt, vagy még vannak egyéb komponensek is. Mert ugye azért kérdeztem, mert picit a hallgatóban lehet egy ilyen ellentmondás, hogy azt mondjuk, hogy az a legbiztosabb, de közben azt mondjuk, hogy biztos, de azért jó, ha van második, harmadik, negyedik pillér, mert ennek viszont vannak ugye mindenféle kifutási lehetőségei idézőjelben.
Igen, tehát az állami a legbiztosabb olyan értelemben, hogy abban az esetben nem fizet nyugdíjat, ha az állam csődbe megy. Na most bármi elképzelhető, végül is ez is. És ahogy mondtad, annak, hogy az állami nyugdíjrendszer nehézkes, vagy döcögös, vagy a költségvetése eléggé hiányos, ez valóban annak tudható be, hogy demográfiai okoknak, talán hát rossz gazdaságpolitikának is, szakemberek is, meg gazdasági elemzők is már évek óta figyelmeztetnek, illetve felvetették azt, hogy az államnak is át kellene gondolnia, hogy milyen formában működtesse tovább az állami nyugdíjalapot. Éppen ezért, hogy nehogy fizetésképtelenné váljon. A kifizetéseket eddig is nagyrészt úgy oldották meg, hogy kölcsönöket vettek fel, tehát ez is hozzájárult az államnak ehhez a hatalmas eladósodásához. És ezért volt akkor ez az elképzelés, hogy mivel kis összegű az állami nyugdíj, akkor azt ki lehessen egészíteni ugye ilyen magán alapon működő nyugdíjakkal, illetve nyugdíjintézetek alapjaival, pénzeivel. És ezért hozták létre a kötelező második pillért, ami egy adott életkorig volt kötelező, illetve aki már közelebb volt a nyugdíjkorhatárhoz, akkor azoknak a fakultatív harmadik pillért lehetett választani, igen. De hogy az ugye nem volt kötelező. Tehát
és akkor még a nyugdíjbiztosítás ott van negyedik pillérként, amit ugye be tudsz te fizetni saját magad meghatározott így összeg, van. És az sokkal, tehát az már tényleg egy saját bizniszed, oda már nincs igazán beleszólás.
Igen, tulajdonképpen a harmadik pillér is egy ilyen igen. Teljesen igen. Saját biznisz, ahogy említetted. Tehát az elképzelés az jó volt, és jelenleg is sokan figyelmeztetnek arra, hogy néhány éven belül valóban az állami nyugdíj alap az ki fog ürülni. Egyrészt ennek az is az oka, hogy a munkával járó költségek nagyon nagyok. Mindenki úgy próbálja azt megoldani, befizetni, vagy megkerülni, hogy fenntartsa magát, ne menjen csődbe, illetve továbbra is mondhatni munkaerőhiány van, ugye Romániában a statisztikák sokszor szólnak erről is, hogy főleg a fiatalkorú lakosság esetében a 25-30 évesek korosztálya esetében, tehát nagyon nagy, nem is a munkanélküliség, hanem nem foglalkoztatottak.
Tehát akik tulajdonképpen
nem keresnek munkát.
Nem keresnek igen, munkát, elmennek, abszolválják azt, hogy érdeklődnek, aztán majd kikerülnek a rendszerből, és nem tudunk róluk többet. Ők már nem statisztikai adat egy idő után.
Így van.
Ez a tetőterasz.
Adatokat nem fogunk sorolni, legalábbis nem sokat, mert ilyenkor a hallgató aztán kapkodja a fejét. Pillanatnyilag ott állunk, hogy a kormány, amely eldöntötte, hogy rendezi vagy átrendezi ezt a második pilléres viszonyulást. Át fogja gondolni a törvénytervezetet, hiszen rengeteg kritika érte, amint említettem, és most az eredeti elképzelés ugye az volt, hogy 25%-át lehet kivenni egyből ennek az összegnek nyugdíjazás pillanatában. Most már 30%-ról beszélnek, de még mindig nem végleges, még mindig tárgyalásról van szó, és hogy ezt egy nem 96 hónapra, hanem 96 hónapra lehet majd, hogyha a fennmaradó részt ugye beosztva lekérni. Taktikázik a kormány? Rájött, hogy itt túlontúl hevesen nyitott ajtót egy olyan zónára, amit nem is készített eléggé elő, és amely mégis egy korosztálynak, vagy minden korosztálynak, amelyik oda jut, az egzisztenciájáról szól.
Én feltételezem, hogy valakinek eszébe jutott, hogy utána számoljon, hogy mi lesz 5 év múlva, vagy 10 év múlva.
Egyébként hát 30, ez a 30-as perspektíva, igen, az, ami
igen, igen, 2030-ban. Uh-huh. Igen, tehát egyesek szerint már 2030-ban elérkezünk egy olyan tömeges nyugdíjazási évhez, amikor nagyon sokan mennek majd nyugdíjba, nők is, férfiak is. Ők lesznek azok, akik már kikérhetik a második pillérbe befizetett nyugdíj hozzájárulásukat, és hogyha
minden... És itt lesz egy inflexiós pont, ezt látják előre, hogy kétséges, hogy a rendszer megbírja, ugye? Ez a félsz.
Így van, hiszen ezek a magánnyugdíj alapok is tulajdonképpen ugyanúgy működnek, mint eddig az állami nyugdíj alap, hogy aki épp aktív dolgozó, az befizeti a hozzájárulását ebbe az alapba. Tehát ha egyszerre nagyon sokan fogják kivenni a befizetett pénzüket, képtelennek lesznek ezek a magánnyugdíj alapok, hogy ennek eleget tegyenek, és akkor feltételezem, erre gondoltak, hogy a működésük kerül bizonytalan helyzetbe gazdaságilag. Erről cikkeztek is, amint említettem, gazdasági szakemberek, illetve nyilatkoztak is. Egyrészt ez az úgynevezett pénzügyi felügyeleti hatóság.
Az ACF, amit igen. Mindig hallunk, igen.
Igen, ez az Associația de Supraveghere Financiară, talán, így van a román megnevezése. És hasonlóan nyilatkozott a magánnyugdíj alapok egyesületének is a képviselője. Hát az is elhangzott, hogy olyan nagy vész talán nincs is. Egyes vélemények szerint kibírnák ezek a magánnyugdíj alapok ezeket a kifizetéseket, de hogy talán a törvénykezés a magánnyugdíj alapok, főleg a második pillér esetében, ugye, mert itt főleg erről van szó, eléggé értelmezhető és homályos, és ez is felmerült, hogy ezeket az esetleg hiányos vagy értelmezhető részeket akkor most megpróbálják jobban pontosítani vagy leszögezni.
Tehát tulajdonképpen egy finomításról van szó, mert itt volt egy másik értelmezés, hogy a belső híresztelés vagy a téma berobbanása után, emlékszem pontosan itt a tetőteraszon, Cseke Péterrel tárgyaltuk, ő utalt arra, hogy ez egy OECD tagság feltétel tulajdonképpen, de ott nem írja, hogy hogyan kell leszabályozni. Egyszerűen csak azt mondja, hogy szabályozzátok le ezt a területet megfelelőképpen, átláthatóan, koherensen, stb. Sehol nem írja, hogy akkor ez azt jelenti, hogy megszabom, hogy mennyit vonhatsz ki első tételben egyetlen egy nagy összegben.
Igen, de lásd, sokan külföldi, nyugat-európai példákra hivatkoztak, sőt, tudom is, én amerikai példákra is, hogy hasonlóan működik. Sőt, vannak országok, ahol még jobban szigorú, tehát hogy szigorúbban, szigorúbb feltételekhez kötik azt, hogy ki mennyi összeget és mennyi év alatt vehet vissza ebből
itt,
a
van két darab érvrendszer. Az egyik azt mondhatja, hogy ezzel védem magát a nagy rendszert, de védlek téged is nyugdíjasként, hogy ne költekezz túl magad, hogy ne egy adott pillanatban ne kerülj egy olyan helyzetbe, hogy drasztikusan csökkennek a bevételeid, és akár napi megélhetési gondjaid is vannak. Ez mind rendben van, vagy akár el is tudom fogadni, mint hát érrendszer, de vannak azért az életnek drámai fordulatai. Teszem azt, egy olyan helyzetbe kerülök, most nem akarom szálazni, lehet az egy rossz indulatú betegség, lehet az egy másik családi katasztrófa, hogy hirtelen nagyobb összegre van szükségem. Gyerekeimet akarom segíteni, mert bajba kerültek mondjuk. És akkor meg ott állok, és azt mondom, hogy hát én nagyon szívesen odaadni, és ott megvan a pénzem, de íme itt van a törvény, és az megakadályoz.
Igen, arra is figyelmeztettek több alkalommal, hogy ezeket a magánnyugdíj alapokat senki ne értse, vagy értelmezze úgy, hogy ezek olyanok, mint valamilyen bankbetétek. Tehát teljesen más alapon működnek. Ugye, ha beteszed a pénzedet a bankba, ott is leszerződöd a feltételeket, milyen lekötöd körülmények között,
lekötöd időre, is. Igen, százalékok,
és
igen.
Pontosan, és ezek szerint, a feltételek szerint adott alkalommal, vagy idő elteltével kiveheted az egész összeget, hogyha olyan volt a szerződés. Na hát így kell elképzelni ezeket ezt a magán nyugdíj alapot is, hogyha itt is van egy szerződés, itt is vannak feltételek, és ezek a feltételek, hát akkor így fogod tudni csak felhasználni. A jogszabálytervezetben egyébként ez a két lehetőség merült fel, vagy vetették fel, hogy egy ilyen részlet fizetésként jusson hozzá az illető a nyugdíjjárulékához, amint említetted, szó volt előbb, hogy 120 hónap, tehát 10 év alatt. Ezt lehet, hogy akkor most le fogják csökkenteni.
Hát pillanatnyilag, illetve, igen, gondolkodnak rajta, hogy akkor 90.
És hogy ebben az esetben ugye egy meghatározott összegben részesülhessen az illető, az most, hát csak mondok adatokat, 1281 lej. Tehát amennyi az állami szociális juttatás, és ezt időközönként indexelik, ugye az inflációnak megfelelően. Illetve azt is kiszámolták, hogy hát mennyi összeg gyűlhet fel összesen a befizetések során, és akkor a 10 év leteltével majd ami fennmaradó összeg az egy nagyobb pénzadagban is felvehető. Illetve, hogy választhatja a jogosult, az úgynevezett életjáradékot, ebben az esetben pedig élete végéig hozzájut egy adott összeghez, még abban az esetben is, hogyha például elfogyott az a pénz, amit ő befizetett, tehát itt azzal számolnak a rendszerben, hogy a várható élettartam után is az illető még felveheti az adott összeget.
Igen, a várható élettartamról azért ez ilyen nem 71,3 tized év átlagolva női és férfi adatokat Romániában. Ez egy kicsit most cinikus zónába.
Igen, itt az
kerül.
Is elhangzott, hogy hát ebben az esetben a férfiak hátrányos helyzetbe kerültek, mivel a nők esetében magasabb élettartammal számolnak a statisztikák. Itt is több, hát több statisztikai adatot vettek figyelembe, mert volt olyan, amely 80 évet mutatott a nőknél, 75-öt a férfiaknál, vagy volt, amelyik kevesebbet, és akkor így átlagban egy ilyen 75, illetve 71-72 év jött ki, összesítve ugye a nők.
Tény, hogy a férfiak gondban vannak, tehát itt van egy... Jöhet a diszkrimináció ellenes tanács, és azt mondhatja, hogy hopsz.
Hát igen, de hogyha most nem akarok számolni, de ha úgy vesszük, hogy a férfiak alacsonyabb várható élettartamát adták össze a nők magasabb várható élettartamával, akkor szerintem itt nem a nők jártak rosszabbul, mert jobban lehúzta a férfiak alacsony élettartama a nők várható élettartamát. Na hát ezek ilyen találgatások, számolgatások. Egyébként arról is szó volt, hogy jelenleg is jóval több pénzt fizet ki az állam nyugdíjra, 190 milliárd lejt említettek, hogy 2025-ben ennyi kifizetése van az államnak, miközben a bevétel a 120 milliárd. Na hát a különbséget valahonnan pótolni fedezni kell, ugye, kell. És igen, fedezni, és hát itt jönnek be a kölcsönök, ami aztán eladósodáshoz vezet.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Amíg végképp el nem adósodnánk teljesen nyakig, és az állam bemondaná a csődöt, amire egyébként van gyógyszer, mert ugye láttuk, hogy Görögország is annak idején a csőd szélére tántorgott, onnan rántották vissza nem kis áron európai partnerei. Azért beugrik nekem egy, hát egy családi történet. A nagyapám testvére, aki öntőmester volt az Unériában. Persze ez egy külön kategória, 45 évesen megy nyugdíjba, mert ugye az egy tényleg nagyon nehéz fizikai feltételeket biztosító munkahely, és valami tova 80-szedik évig élt, tehát tulajdonképpen ő legalább annyit volt nyugdíjas, mint amennyit volt aktív. 16 évesen már tanonc volt, már inas volt, azért nem 18 évesen kezdték a pályát annak idején, de mindenképpen, tehát ő az, akire úgymond az állam nagyon cinikusan ráfizetett.
Igen. Többet.
Egyébként a többiek, vagy akikről ismerjük, tulajdonképpen hasznot hajtanak az államnak, mert nem tudják a befizetett összeget mind felélni, vagy profitálni belőle, nem is tudom, hogy melyik kifejezést használjam, ne legyen sértő, de azért az igazat is elmondjam. Tehát ez egy deal, erre akartam kijutni. Állam, személy, egyén, társadalom, struktúra és individuum dílje.
Igen, ez a kockázat, hogy így nevezzem, mindig is fennállt, ugye, hogy vannak. Hát nem tudom, hogy erről készítettek-e statisztikát, de lehet, hogy az illetékes intézményeknek ezek az adataik is megvannak, hogy sokan ugye fizetik, hát amíg nyugdíjjogosultak lesznek, hogy ahhoz, hogy nyugdíjjogosult legyen, ugye le kellett, illetve le kell, hogy dolgozza maga 30-35 évét, mikor mennyi munkaévet írt elő a törvény. Tehát ennyi évig ő fizette tisztességesen a járulékot. Na, de nagyon sokan a nyugdíjat már nem tudják élvezni, hiszen korán elhunynak. Mondjuk ebben az esetben, ha van esetleg örököse, aki jogosult lehet.
Meg lehet örökölni, sőt, hát megilleti őket.
Persze, természetesen, hogy azt az örökösöknek fizetik ki, amennyiben a befizető elhalálozik.
Na jó, az első pillér, Ildi, az ott marad a kasszában. Tehát én ezt akarom mondani,
amennyiben hogy nincs utódlási nyugdíjra jogosultja,
ja, igen,
az elhunytnak.
Tehát
ott is
van.
Lehetséges ez, igen. Vagy kiskorúak esetében, vagy az özvegy, amennyiben nincs saját nyugdíja.
Mi történik tulajdonképpen, ami erről beszélünk, hogy második pillér, meg szorozzuk, osztjuk, próbálunk mindenféle arányokat kiszámítani, meg akár azt is, hogy a napi fogyasztása mennyi lehet egy nyugdíjas, egy inaktív személynek, azt is átlagoljuk. Tehát matekezzünk, de közben az a benyomásom, és hát itt cáfolj meg, vagy erősíts meg, vagy árnyalt, arra kérlek, hogy tulajdonképpen nagyon az elején vagyunk annak a tanulási folyamatnak, hogy hogyan menedzseljük a parkolásunkat, azt az időszakot, amikor nagyszülőként elsősorban magunkról akarunk anyagilag gondoskodni, de talán jó lesne, ha a gyerekünknek, unokánknak időnként tudnánk nem csak egy jó tanácsot, hanem egy kis támogatást is nyújtani, vagy egy komolyabb ajándékkal meglepni őket.
Jó lenne, ha ez valóban mindenkinek így sikerülne. Én megemlíteném a tavalyi nyugdíjemelést egyébként, ugye, amit a nyugdíjak újra számításával ejtettek meg. Vannak természetesen olyan helyzetek is, amikor kis összegű nyugdíjakat nem növeltek, de azért nagyon sok szerencsés eset, illetve helyzet is volt, hogy valóban több száz vagy több ezer lejjel nőttek a nyugdíjak. Ez egy jó dolog szerintem, ugye, arra gondolva, hogy ha megérem én is a nyugdíjkort, és ilyen helyzetben leszek, hát akkor ez nekem is örömet szerezne. A nyugdíjátszámításnak megvolt a maga oka és indoka, hiszen egy kicsit egyensúlyba kellett hozni az most nyugdíjba menőket, vagy nemrég nyugdíjazottakat, nyugdíjazottak helyzetét, illetve azokat, akik már évek vagy évtizedek óta nyugdíjasok voltak, hiszen ne felejtsük el, hogy korábban jóval fiatalabban jöhettek el nyugdíjba az emberek, és 25 év ledolgozott munkaidőt kértek.
És ehhez még nem voltak a pillérek, a többi pillért nem is volt ott, igen, rendelkezésükre.
Igen, igen. Na, de ehhez mérten, tehát azok, akik újonnan jöttek nyugdíjba 30-35 ledolgozott évvel mögöttük, kevesebb nyugdíjat kaptak, mint azok, akik korábban csak 25 évet dolgoztak. Tehát volt egy ilyen egyensúlytalanság szerintem, és méltánytalanság is a rendszerben a nyugdíjkiszámítás miatt.
Úgyhogy... És akkor itt középre játszottak, lett egy ilyen jó derékhad.
Igen, tehát az átszámítással valójában elismerték azt, aki 25 éven felül még dolgozott. Ez is egyik része volt az átszámításnak, hogy a 25 év felett ledolgozott évekért egy bizonyos plusz pontszámot ítéltek meg, és ezt én végül is egy jó dolognak látom. Most, hogy mi lesz majd, amikor mi oda jutunk, amit említetted, hogy megfelelő, anyagilag is megfelelő életkörülményeink legyenek, na hát ezen ezt lehet találgatni, vagy gondolkodni rajta.
De ez a gondolkodás lehet egy aktív gondolkodás, erre utaltam, amikor
ja, azt, igen, tehát, azt hogy bontszolgattam,
hogy tervezünk, és hogy tényleg amennyiben lehet ezt a harmadik és negyedik pillért, vagy akár még létező, de nem pillérként működő, vagy nem úgy beszélünk róluk, lehetőségeket, legyen az akár kötvény, akár
van,
bármilyen
tehát,
egyéb.
Így van, hogy amíg aktívak vagyunk, dolgozni tudunk, addig úgy gondoljunk majd a jövőre, hogy egy kicsit bebiztosítsuk a nyugdíjas éveinket, akár egy harmadik pillérrel, akár egy teljesen más biztosítási rendszerrel.
Gondolod, hogy az utánunk következő generációk sokkal körültekintőbbek lesznek? Itt most főleg arra gondol, vagy úgy beugrik, hogy valószínű, hogy ezt már, ha nem is oktatják, de valahogy ott lesz inkább az életükben, és természetesebb lesz az, hogy vannak ezek a lehetőségek. A piac is agresszívebb lesz, és megpróbálja őket befogni, vagy befolyásolni ilyen értelemben. Tehát, hogy ez, amit most mi itt áttárgyalunk, vagy utalunk, meg a sajtó próbál hullámokba, mert ugye most ez téma, most megint beszélünk róla, aztán jócskán nem fogunk szót ejteni. Tehát, hogy a következő egy-két generáció az tudatosabban készül majd erre a periódusra?
Korábban több alkalommal is felmerült, hogy Romániában a lakosság pénzügyi gazdálkodás szempontjából nem a legműveltebb, nem a legfelkészültebb. Ez is, ahogy említetted, időnként téma, időnként próbálnak is tenni ellene, de lehet, hogy nem ártana akár az oktatási folyamatban is, a tanulmányi évek alatt az iskolában vagy egyetemen is erre is oktatni a fiatalokat. Alkalmanként én azt is látom, hogy nem nagyon bíznak sem. Általában a nyugdíjrendszerben sokszor a fiatalok nem bíznak. Tehát nem hiszik azt, hogy amikor majd évtizedek múlva nyugdíjasok lesznek, akkor majd ott lesz az állam, vagy akár egy magán nyugdíjalap mögöttük, amely is majd biztosítsa a megélhetésüket.
Marad az arany, a valuta és az ingatlan?
Igen. Egyeseknél én ezt látom. Nehéz felmérni, hogy akkor most ugye kinek van igaza. Én inkább a felé hajlok, hogy az állami nyugdíjrendszert kellene sokkal jobban megerősíteni, és esetleg újra gondolni, újra felépíteni, és önmagát fenntarthatóvá tenni. Tehát ezen gazdaságilag is, politikailag is, mindenféle szempontból ezen komolyan kellene dolgozni. Ezt természetesen sok szakember már évek óta hangoztatja, hogy erre nagy szükség lenne. Korábban azt a kérdést is feltetted, hogy tulajdonjogilag akkor most sérül-e majd a valamilyen formában a jogunk, a második pillér?
Ezt egy honlatja fogalmazta meg így, hogy kimeríti, valósággal kimeríti. Nyilván vannak vélemények, lehet ez egy politikai megnyilvánulás volt, de elhangzott.
Igen, hát hogyha így elkezdünk ezen elmélkedni, filozofálgatni, hát egyéb tulajdonjogunk is, úgymond, hát nem, hogy korlátozott, ugye, mert például az ingatlanoddal se rendelkezhetsz teljesen, ugye, hogy akarsz, ha el akarod adni, feltételekhez van kötve, illetékekhez van kötve, tehát nem megy csak úgy, hogy a tulajdonunkkal a saját fejünk
jó,
szerint
de most akkor ebbe belekötök, mert azt a akárhogy betartod az illetékeket, stb., azt a lakást vagy ingatlant, akkor adod el, amikor akarod, nem amikor meghatározzák neked, így, ahogy a 25%-ot. Tehát itt a döntés pillanatának a szabadsága az, ami valószínű, hogy sokakban kérdőjeleket vetett föl.
Igen, de amint említettem, tehát arra is azt is szem előtt kell tartani, hogy milyen típusú pénzvagyonról van szó. Tehát nem a te bankba betett pénzed, hanem ez egy magán nyugdíj alapba befektetett pénzed, amit egy adott céllal fizettél be, és annak van egy felhasználási feltétele. Egyébként az a véleménye hát ügyvédeknek, hogy maga a tulajdonjog ugye nem sérül, hiszen továbbra is a te tulajdonodban marad az a pénzösszeg, csupán a vele való rendelkezés lesz valamilyen formában korlátozott. Hát ezen is lehet ugye elmélkedni, de mondom, ha arra gondolunk, hogy ez nem egy bankbetét, nem a fiókba betett pénzet, hanem ezt direkt ezzel a céllal fizetted be, azért, hogy majd a nyugdíjadat vele kiegészítsed. Sőt, ugye, ha emlékszel, amikor az elején beindult ez a rendszer, hát akkor azt is elmagyarázták, hogy tulajdonképpen abból az összegből, amit az állami nyugdíjalapba
igen, irányítanak
mindenki,
át.
Abból egy bizonyos százalékot irányított. Tehát igen. És tehát te tulajdonképpen nem egy plusz összeget fizettél be, amire azt mondjad, hogy azzal tényleg te rendelkeztél, és te szabtad meg a százalékot, és mindenről te döntöttél, hanem ez valójában az állam neked az ő költségvetéséből, vagy az ő kasszájából, az ő pénztárcájából átcsoportosította azért, hogy majd amikor oda jutsz, akkor neked az többet hozzon, többet kamatozzon. Tehát azért erre a részére is oda kell figyelni.
Jaya Man Muka Velizio Vedok pale Me kamau tud me punka Tu Jaya Aba man Muka Velizio Vedok pale Me kamau tud me punka Mauski tio Kaj digamen Esto molo Ando veš Me digamen Erkamamen Ano zenelo veš Mauski tio Kaj digamen Esto molo Ando veš Me digamen Erkamamen Ano zenelo Esto molo ando ves, me digamen, erkamamen, ano zenelo ves. Mauski tio, kai digamen, esto molo ando ves, me digamen, erkamamen, ano zenelo ves. Tu, jaya, ma. Velizio, vedo pale, me camau tutte budga. Tu già amam buca. Velizio, vedo pale, me camau tutte budga. Me camau tutte budga. Ai camau tutte budga.
Biztosan a nagy rendszerek időnként megérnek az átgondolásra, az alapos átstruktúrálásra. Valószínű a romániai nyugdíjrendszer, még ha közéjük is sorolható, most nem fog óriási reformot átvészelni, vagy megélni, hiszen most éppen a fenntartásának a kondícióit próbálja a kormány valamilyen módon hát szavatolni, és van egy visszatérő motivum, és azért is próbálom itt legalább skiccelni a beszélgetésünk végén, ez a bírák és hát ügyészek esete, akik sérelmezik úgymond, hogy most hirtelennyével megpróbálják az eddigi nyugdíjazási körülményeiket valamilyen módon akár hosszabb távra is kivetítve, de átalakítani. Ez egy anomália, egy sajátosság, más államokban is ugyanígy van egy külön kaszt, és azt úgy a társadalom eltűri, nem ekkorák a különbségek, nincs ekkora szegénység és irigység az országban, mivel magyarázható, hogy ez annyira átpolitizált, annyira exponált, annyira sok neuront fogyasztott eddig, és még fog.
Nekem nagyon rossz véleményem van ezekről a külön nyugdíjakról. Még beszélgettünk korábban is erről a témáról, és akkor
de
is mindig
kezdenek
elmondtam.
Hozzányúlni most már, vagy igen. Legalábbis úgy tűnik.
Hát igen, még csak a nyilatkozatok, persze beszélgetések szintjén, hiszen látod te is, hogy milyen óvatosan kezdték el, hogy majd csak, tudom is én 2065-től jöjjenek majd szintén 65 évesen nyugdíjba a bírák és az ügyészek. Nem kellene egy külön kasztot képviseljenek. Ez egy nagyon rossz üzenet a társadalom és a közösség és a lakosság felé. Hiszen
mondod eleve... ezt úgy, hogy te is tulajdonképpen egy bíra vagy ügyész lehettél volna, amennyiben ott maradsz az eredeti szakmád környékén teljes munkaidőben.
Persze egy dolog a szakma, és más dolog ugye egy ilyen kasztrendszer. Uh-huh. Hiszen vannak szakmák, ahol a törvény is megszabja, hogy korábban eljöhetnek nyugdíjba a pilóták, a balettáncosok, a bányászok, és ez érthető, hiszen eleve olyan munkát végeznek, ami csak egy adott életkorig vihető, illetve nagyon kockázatos az a szakma, gondoljunk a bányászokra, vagy a pilótákra. És ez abszolút jogos, hogy akkor korábban nyugdíjba jöhetnek. Ellenben a fizetésük is annyival nagyobb, és hogyha most visszakanyarodunk a bírákhoz és az ügyészekhez, alaposan meg vannak fizetve. Tehát eleve, ugye mert azt hangoztatták, hogy hát ez egy nagyon fárasztó, nagyon nehéz munka, nem szigorú szabályok mellett végezhetik, nem tudnak maszekolni mellette, hogy így mondjam, és ők nagyon jogosnak érzik ezt a nyugdíjbeli megkülönböztetést, de nyugdíjasként nem kellene őket megkülönböztetni, hiszen alkalmazottként, aktív dolgozóként eleve meg vannak különböztetve a nagyobb fizetéssel, tehát nagyobb fizetés után eleve nagyobb járulékot fizetnek be a nyugdíj alapba, tehát nyugdíjasként is egy tisztességes nyugdíjhoz jutnának. Itt, ami a nagy probléma, és nem csak én mondom, mások is, hogy az ők esetükben is vissza kellene állítani egyszerűen a járulék alapú nyugdíjazást. Tehát ne legyen ez a megkülönböztetés, hogy ők a tudom is én melyik utolsó fizetésüknek a 80-valahány, vagy ugye most elhangzott, hogy csak 70, idézőjelben mondom, hogy csak 70-valahány százalékát kapják meg nyugdíjként. Nem, ők is ugyanúgy a járulék alapú nyugdíjban részesüljenek, mint az összes többi halandó, vagy szakmai valamilyen alkalmazott.
Most, ha azt nézzük, hogy 30 az a, tehát 2030 az a pillanat, amikor törésre kerülhet a sor, ugye akkor telítődik a rendszer, sokan mennek ki az inaktív zónába, akkor az a tény, hogy a kormány akár fontolgatja, de talán meg is fogja lépni, hogy megemeli a nyugdíjkorhatárt. És itt most nem a bírák és ügyészekről, hanem az általános képletről van szó. Hogy látod, hogy ez érdemben fog enyhíteni ezen a nyomáson, vagy csak kapunk még 2-3 esztendőnyi haladékot, és akkor megint vakarhatjuk a kobakunkat?
Amíg a probléma alapja nem lesz megoldva, ugye, amiről beszéltünk, hogy sajnos pénzügyileg nem fenntartható ez az egész nyugdíjrendszer, addig mind tologathatják a nyugdíjkorhatárt kifele, mert valójában az alapproblémát úgyse fogja megoldani. Persze egy kis haladékot ugye lehet vele nyerni, meg egyébként is eléggé általános tendencia, hogy a nyugdíjkorhatárt mind tolják ki, nem tudni meddig, de ugye ezt halljuk, ezt látjuk, vagy erről olvasunk a nyugat-európai országok esetében is, és
felzárkózunk.
Felzárkózunk, igen.
A Kolozsvári Rádió 70 éves. Lassan már nyugdíjba mehetett volna, és ülhetne nyugodtan, nem tudom, kívánságmuzsikát hallgatva a fotelben, de nem teszi, mert íme nyugdíjakról beszél, most tetőteraszon is, de volt még a héten még egy műsor a Sétatér keretében Rácziva egy pénzügyi szakértőt kért meg, hogy tisztázza ezeket a pilléreket. Úgyhogy vissza fogunk még ezekre térni Újvári Ildikóval is akár a tetőteraszon. Ildi, én hát azt kívánom, hogy a kalkulációid személyesen klappoljanak, tehát hogy nagyjából az legyen a végösszeg, amire úgy számítottál majd, amikor aktuális lesz, hogy minél könnyebben tudjál tanácsot adni a hozzád forduló hallgatóknak, olvasóknak, tehát hogy tisztázódjon le végre ez a képlet, és ez a oda-vissza tangózás, és hogy tényleg beszélhessünk majd arról érdemben, hogy Romániában nyugdíjasként hogyan lehet méltó a kor csoporthoz foghatóan méltó mindennapokat megélni. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is, István, és hasonlójokat kívánok a hallgatóknak is.
Akiknek a figyelmét köszönjük ezúttal, Tetőterasszal holnap jelentkezünk a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.